Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Fitere Andrea, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, az Ozsoki Kórház főigazgatója, kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. 20.435 embert vitt el eddig a Covid járvány. Hogyan oldják meg ezt a helyzetet a kórházaink?
Folyamatosan változtatunk, folyamatosan azon dolgozunk, hogy az aktuális nehézséget meg tudjuk oldani. Tehát egy ilyen állandó olyan üzemmódban vagyunk, ahol minden egyes pillanatban a beérkező információk mentén adaptálódunk az adott helyzethez. Ha több beteg jön be, nyilván több kollégát állítunk oda a betegek mellé, és többen próbáljuk megoldani az ellátást, hogy minél több embert tudjunk megmenteni.
Nincs két egyforma kórház Magyarországon nyilvánvalóan. Mindenki a saját adottságai szerint próbál az éppen előálló helyzethez alkalmazkodni?
Azt gondolom, hogy igen, ugyanakkor felülről van egyfajta iránymutatás, és ennek az iránymutatásnak mi nagyon örülünk, mert sok mindenben segítenek bennünket. Jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy jó helyzetben vagyunk abban a szempontból, hogy ha megfogalmazunk a nehézségeinket vagy hiányainkat, akkor a fenntartó, illetve most már az okfő és csapata azonnal segít minket a megoldásban. Ha kell, eszközöket adnak számunkra, ha kell, gyógyszerekkel támogatnak, és szerencsére most már egyfajta elmélet mentén a betegellátást olyan módon is tudjuk szervezni, hogy plusz személyzetet is tudunk kapni más intézményekből, ha arra van szükségünk.
Hogyan tudják elosztani a személyzetet, amikor annak a száma nyilvánvalóan véges, és hogyha több helyen merül fel szükség, akkor felmerülhet a probléma, hogy hova vezényeljék a véges számú személyzetet. Van valami központi elosztási matematika erre?
Nyilván ilyen is van, de a legfontosabb az, hogy most a COVID a legfontosabb, hogy megoldjuk a járvány csökkentését, és azt, hogy minél hamarabb elérjük, hogy megszűnjön a járvány Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy azokat a betegeket, akiket jelenleg meg lehet arra kérni, hogy türelemmel várakozzanak, mert az ő esetük nem sürgős, megkérjük, hogy vészeljék át ezt az időszakot, magyarul azt az erőforrást, amit egyébként az elektív ellátásra fordítunk, azt is átfordítjuk a sürgősségi beteg ellátásra, illetve a covidos betegek ellátására.
Mi most a normál betegút? Ha valaki valamilyen tünetet magán észlel, akkor kinek szól, ki küldi, ki viszi, hogy kerül kórházba? És ez egységes-e?
Nagyjából egységes, nyilván a házi orvoshoz mindenki bejelentkezhet, és a házi orvos szervezheti a beteg útját, ugyanakkor a kórházakat közvetlenül is felkereshetik a beteget, attól függően, hogy milyen állapotban vannak. Ha az intézménybe hozzánk beérkezik a beteg, ugye sürgősségi eset jöhet csak hozzánk, ez alapvetően vagy sürgősségi belgyógyászati jellegű, sebészeti jellegű beteg, vagy pedig covidos beteg, illetve traumás beteg. Nagyon fontos, hogy a betegeket már a kapuba megérkezéskor triázsoljuk, vagy pretriázsoljuk, ugye ezt a szót szoktuk használni, magyarul eldöntjük, hogy ők feltehetően covidosok-e, vagy sem. Attól függően, hogy potenciálisan fertőzöttek-e, vagy nem, az út ketté válik a kórházakban, és a tiszta terület, ha szabad így fogalmaznom, illetve a járvány ellátásra előírt terület felé tereljük a betegeket. És ott aztán meg elvégezzük a megfelelő vizsgálatokat, és attól függően, hogy a beteg olyan súlyos állapotban van-e, hogy fel kell, hogy vegyük. Ott marad a kórházban, vagy pedig hazaküldjük és ellátjuk a megfelelő tanácsokkal.
A járványos terület és a nem járványos terület végig hermetikusan elzárva van egymástól a magyar kórházakban?
Nyilván mindenki igyekszik ezt megvalósítani, és nem a választ szeretném kikerülni, vagy a kérdést nem megválaszolni, de ugye az intézmények adottságától függ, hogy ezt meg lehet-e 100%-ban tenni, vagy igyekezni lehet a legtisztább betegutakat kialakítani. Mindenki azt szeretné, hogy a személyzetet is megkímélje a fertőzéstől, illetve a többi kórházban tartózkodó beteget. Nyilván ezt több-kevesebb sikerrel tudjuk megvalósítani.
A személyzetet már meg lehet védeni a fertőzéstől, miután jelentős részük nyilvánvalóan már felvette az oltásokat? Vagy még nem mondható ez?
Igen, a személyzet zöme, hála Istennek, már oltott. Akik nem, az nem, mert maguk is látják a fertőzésen, és most még az az időablak van, amikor az oltást nem kapják meg, de utána is meg fogják kapni, vagy esetleg olyan egyéb állapotuk van, ami miatt nem lehetett most oltani őket. A zöme oltott, hál' Istennek, és ez nagyon fontos, mert ad egy a biztonságot. Ugyanakkor, és ezt hagyd mondjam most el ebben a pillanatban, hogy nem csak a személyzetre vonatkozik, hanem a lakosságra is, hogy attól, hogy oltott, attól még be kell tartani minden biztonsági előírást, hiszen az oltás nem attól véd 100%-ig megfertőződik-e vagy nem, hanem attól, hogy véletlenül még egyszer elkapja a vírus, vagy elkapja a vírus, akkor nagyon enyhe lefolyású lesz a betegség.
Mi az a pillanat az önök tapasztalatai szerint, amikor egy civilnek, egy betegnek azonnal mentőt kell hívni, vagy kórházba kell mennie. Mert nincs két ember, aki ugyanazt a betegséget ugyanúgy élné meg, vagyis a tünetek emberben kialakuló súlyosságát is másképp érzékeljük. Mi az a pillanat, amikor menni kell önök szerint?
Valószínűleg, hogy nincsen erre pontos itiner. Mindenki ismeri saját magát, és ismeri magát annyira, hogy meg tudja azt talán ítélni, hogy most ez többen, mint egy más szokványos rossz állapot, ez alatt értek bármilyen olyan tünetet vagy panaszt, ami a betegség irányába mutat. Ha valaki úgy érzi, hogy nincsen jól, és másként nincs jól, mint a korábbi időszakban, vagy olyan környezetben volt, ahol tudja, hogy fertőzött beteggel találkozhatott, akkor azt gondolom, hogy az óvatossága fontos, és azonnal jelentkezzen valamilyen orvosnál, vagy a házi orvosánál, vagy ha az élet úgy diktálja, vagy olyanok a tünetei, akkor a fekvőbeteg vagy járóbeteg intézményekben. Ott aztán eldől, hogy feleslegesen ment-e be, a felesleges nyilván idézőjelbe teszem, hiszen óvatos volt és körültekintő, és hazengedjük, vagy azt mondjuk, hogy nagyon jól tette, mert még abban a pillanatban tudtuk elkapni a betegséget, amikor nincs rosszul, tehát meg tudjuk előzni a nagyon súlyos állapot kialakulását.
Van-e arra már kialakult gyakorlatuk, hogy a hozzátartozókat hogyan lehet tájékoztatni, mert kívülről az látszik, hogyha mindenki dolgozik a beteg mellett, akkor a telefonnál nem nagyon lehet senki.
Ez is intézmény függő természetesen. Nálunk az Ozsokiban azt csináljuk, hogy van erre egy külön telefonszám. A munkaidőben reggel 7 és 4 között ez a szám hívható, ahol nálunk orvos ül, olyan orvos ül, aki valamilyen egészségi probléma miatt nem vehet részt a közvetlen covidos betegellátásban, ugyanakkor tudja a betegeknek az adatait, és tájékoztatni tudja a lakosságot. Nyilván ez a fajta kapacitás is véges, mert ha sok a megkeresés egy adott időpillanatban, vagy egy adott időablakban, akkor nem tudunk minden telefont felvenni, de igyekszük ezt megvalósítani, hiszen mindenki jobban jár, hogyha a lakosság, illetve a hozzátartozó is megfelelő módon tájékozott.
Mi az elve annak, hogy a COVID osztályra hogyan kell személyzetet szervezni? Egy civil úgy képzelni, hogy COVID osztályon csak egy csapat dolgozhat, de ezt könnyű belátni, hogy ez nem lehetséges, mert váltást is kell csinálni. Egy ember nem dolgozhat 0-24-ben.
Ez így van, viszont a csapatok magja kialakult, azt gondolom, mindenhol. Kellett egy idő, nyilván volt egy évünk sajnos erre, hogy ezt a csapatot létrehozzuk, és ők tekintjük a magnak. Hozzájuk bárki csatlakozhat, aki akár belső indítatásból, vagy a munkaszervezés miatt oda kerül, és nyilván egy rövid időszak alatt megtanítjuk őket is azokra a fő tevékenységek, amit speciálisan, tipikusan a COVID-ellátásra vonatkozik. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az intézmények mindegyikére igaz az az állítás, hogy szinte mindenki tudja már valamennyire, hogy kell a COVID-ellátásban részt venni. Ugyanakkor a COVID-ellátás nem csak a közvetlen intervenciós beavatkozásokból áll, amit csak bizonyos képzett személyzet tud elvégezni, hanem vannak olyan segítő tevékenységek, amelyet nem azt mondom, hogy bárki, de majdnem bárki el tud végezni, és ez nagyon komoly erőforrást tud felszabadítani, hogy azok, akik tényleg nagyon jól képzett szakemberek, csak arra tudjanak koncentrálni, ami a legnehezebb feladat a betegellátásban.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor mások kezelik a lélegeztetőgépeket, mások vannak az intenzív terápiára beosztva, mások azok, akik a betegek forgatásában, etetésében, mosdatásában segítenek? Különböző technikákat, különböző képzettségeket kell itt figyelembe venni?
Igen, így is igaz, illetve úgy is igaz, hogy mondjuk az intenzív osztály az egy speciális terület. Ott azért ugye van a szakápolói réteg, illetve van az orvosi réteg. Az ápolók tudják, hogy mit kell tenni a betegellátásnál, az orvosok ugye megteszik az orvosi tevékenységet, és instruálják a nővéreket. Ott például, akik tudnak pluszban segíteni, azok a gyógytornászok, akik mozgatják, forgatják a betegeket, és lehetővé teszik a rehabilitációjukat, de vannak olyan emberek is, akik az adminisztrációt végzik. Van, amikor ezek a feladatok egy emberre hárulnak, vagy több ember végez hasonló tevékenységet, de mégis nagyjából egy jól körülhatárolt csapat. A COVID-osztályokon, vagy belgyógyászati, vagy tüdőosztályokon, ahol a nem annyira súlyos betegeket látjuk el, ott például önkéntesek is be tudnak segíteni a munkába, hiszen meg tudják etetni a betegeket, tudják őket tornáztatni, sétáltatni, és beszélgetni tudnak vele. Tehát azokat a komfort fokozatot jelentő ellátást tudják megvalósítani, amelyekre esetleg nincsen kapacitása a szakszemélyzetnek.
Mi az önkéntesek, vagy a végzős orvostanhallgatók szervezésének a rendje? Hogy kell ezt elképzelni? Valaki jelentkezik, bekopog az Ozsokiban, és azt mondja, hogy önkéntes akarok lenni, és akkor jöhet? Vagy valami központi rendszerben működik?
Központilag van egy felkérés, vagy egy kérés, hogy ezeket az embereket, kollégákat tudjuk fogadni, vagy fogadhassuk, ennek mi nagyon örülünk, és mi magunk a kórházon belül szervezzük meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket ők leghatékonyabban tudnak végezni. Bejelentkezik hozzánk valaki, nyilván megvizsgáljuk őket, tehát hogy egészsége rendben van-e, kap egyfajta oktatást, egy bizonyos szerződéskötés, egy önkéntes szerződéskötés megtörténik, és utána őket már be is vetjük a betegellátásba. Ugye jelenleg nem csak közvetlenül a betegellátás miatt mellett tudnak segíteni, hanem mondjuk szervezési funkcióban is nagyon hasznosak, ugyanúgy az oltó funkcióban is nagyon sok szerep juthat nekik. Tehát nagyon széles az a skála, ahol őket tudjuk érdemben használni.
Az országos, nyilván nem csak Budapesten vannak kórházak és ellátóhelyek, a színvonal, az adható terápiák minősége egységesnek mondható?
Vannak azért olyan centrumok, ahol a legmagasabb színvonalú a betegellátás. Ezt ki kell mondani, és ez helyes is, hiszen ezeket az erőforrásokat oda kell koncentrálni, ahol a személyzet, az eszközállomány és a gyógyszer, illetve az egyéb kórházi infrastruktúra is olyan színvonalú, hogy oda kell, hogy vigyük a legsúlyosabb betegeket. Illetve azokat a betegeket, akikben a legnagyobb az esély, remény, hogy gyógyultan távoznak. Vannak azok az intézmények, ahol egy fokkal, nem azt mondom, hogy alacsonyabb színvonal, de nem feltétlenül ez a fajta koncentrált erőforrás van jelen, és vannak azok az intézmények, vagy azok az osztályok, ahol a kevésbé súlyos betegeket látjuk el. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy Magyarország nem nagy ország, tehát azok a betegek, akik kórházi ellátásra szorulnak, hamar oda tudnak jutni, ahol mindent megkapnak, és ez a fajta szemlélet kell, hogy legyen az uralkodó, hogy a súlyos beteg gyorsan éljen el a nagy centrumokba, és az a beteg, aki nem igényel annyira intenzív betegellátást, azokat pedig ott lássuk el, ahol erre megfelelő a személyzet, illetve az infrastruktúra.
Vagyis szükség és igény szerinti ellátást lehet csinálni Magyarországon, legalábbis a COVID ügyében?
Igen, egy teljesen biztosan így van, igen.
Mennyit számít az időfaktor? Az elmúlt egy évben azt tanultuk meg, hogy nagyon gyorsan tud romlani egy COVID-fertőzött ember állapota. Ezt az orvosok is, önök is így látják?
Igen, sajnos azt látjuk, hogy jól van, hát már nagyon nincsen jól. Tehát ez a fajta dinamikája megvan a betegségnek, és ezért is fontos megelőzni a betegséget, illetve a kellő időpillanatban elkapni. Ezért fontos minden egyes mondat végén elmondani, hogy nagyon fontos az oltás. Borzasztóan fontos, hogy elfogadja mindenki a felajánlott oltást, és nagyon fontos, hogy betartsuk a szabályokat, mert ez a kettő együtt tudja azt eredményezni, hogy hamar túl leszünk a járványon.
Kialakult-e már Magyarországon az elmúlt egy évben a COVID-fertőzött ember otthoni, kórházi és intenzív terápiás ellátásának a módszertana, hogy ezt hogy kell csinálni?
Megvan a módszertan, de ez a módszertan, ahogy megyünk előre az időben, ahogy változik maga a vírus is, ahogy változik a rendelkezésre álló eszközpark, illetve gyógyszerállomány, nyilván folyamatosan módosul. Tehát nem azért nem mondom azt most, hogy ide leírom egy kockás füzetbe, hogy pontosan mindenkinek azt kell mondani, mert hogy ez a legegyszerűbb, hanem azt gondolom, hogy mindenkinek tudomásul kell azt venni, hogy mi magunk is tanuljuk ezt a folyamatot. Ez persze nem azt jelenti, hogy a beteg nem kapja meg a megfelelő ellátást, ez csak azt jelenti, hogy folyamatosan módosul az eljárásrend. Ezt kell nekünk folyamatosan figyelni, és ehhez kell adaptálni minden egyes intézmény, hogy azonnal a rendelkezésre álló legfontosabb eszközöket gyógyszert tudja vetni.
A magyar gyógyszerezés az megegyezik az európai, illetve a világ színvonallal? Tehát ugyanazokat tudjuk használni itt, mint amit a legfejlettebb helyeken szokás használni?
Így van. A gyógyszerek megvannak, eszközök is megvannak. Itt a legfontosabb, és ezt is minden ilyen beszélgetést én is elmondom, és sokan elmondjuk, hogy a személyzet jelenléte, a szakemberek jelenléte az, ami a perdöntő. Időben kapjuk el a betegséget, és van-e kellő személyzet arra, hogy azt a beteget megfelelő színvonalon ápoljuk. Mert az ápolás az egy dolog, hogy gyógyszerből is áll, megvizsgálatokból is áll, de az a fajta hívjuk fizioterápiának, vagy mozgatásnak, vagy lélegeztetésnek, ami az egyik legfontosabb fegyverünk, kell, hogy jelen legyen az adott pillanatban, illetve az adott beteggel kapcsolatban. Tehát ezért fontos az, hogy amikor lélegeztetőgépekről beszélünk, vagy gyógyszerekről beszélünk, mindig mellé kell tenni, hogy kell egy olyan szakszemélyzet, amely ezeket alkalmazni tudja. Ha van szakszemélyzet, örülünk és sikerre járunk, ha nincs, akkor nem biztos, hogy olyan jó a végeredmény. Ezért nagyon nagyon fontos a személy jelenlét, a kollégák személy jelenléte.
Időben elkapják a betegséget, az nem önöktől függ, hanem az tőlünk is, a betegektől függ, hogy mikor jutunk el a kórházba. A személyzet az már inkább. Van ma elegendő szakszemélyzet arra, hogy az időben elkapott betegséget vissza lehessen fordítani?
Igenis, meg nem is a válasz. Tehát vannak olyan helyek, ahol van kellő szakszemélyzet, van, ahol nincs, és ez COVID független, amit most mondok, mert ha nem COVID járvány lenne, hanem egy bármilyen, tehát egy normál időszakban levő betegellátás lenne, ott is régiókban vannak azért különbségek. Tehát nem akarok senkit félrevezetni. Ugyanakkor jelenleg nekünk csak akkor tudjuk a személyzetet is biztosítani, ha beáramló betegeknek a számát csökkentjük, és ezért nagyon fontos az az egy-két hetes leállás, vagy kicsit hosszabb leállás, amiben éppen most vagyunk, hogy ezt kellő eredménnyel valósítsuk meg, hogy ezáltal hozzáférhető és elégségessé válik a személyzet is, hiszen ha kevesebb a beteg, elég a személyzet. Tehát ez a része a mi felelősségünk is, hogy elége a személyzet. Ha mi felelőtlenek vagyunk és bulizunk végig húsvét alkalmával és a többi időszakban, akkor nem elég a személyzet. Ha mi vigyázunk önmagunkra és a környezetünkre, akkor viszont elég a személyzet.
A kórházak ellátottsága eszközzel, oxigénnel, géppel az elegendő ma?
Elegendő. Ugyanúgy visszautalok, amit az előbb elmondtam. Az egyértelmű, azt mondom, hogy minden ilyen rendelkezésre áll, amire szükségünk van. Nagyon fontos egyébként, az előbb nem hangsúlyoztam kellőképpen, illetve nem is tértem ki rá, hogy nagyon sokat köszönhetünk a katonáknak, illetve azoknak a hozzánk vezényelt különböző csapatoknak, akik segítik a betegellátást. Nagyon sok terhet levesznek a kórházi dolgozókról, nagyon klasszul segítik a szervezettségét az intézménynek, a távolságtartás, az oltásoknak a hatékonyságát. Szóval szeretném ezen a fórumon is megköszönni az ő munkájukat.
A normál kórházi ellátásból mi az, amit nem tudnak? Nyilván a sürgősségit muszáj csinálni, mert baleset valószínűleg van. Szülés is, hála az égnek, van. Tehát ezeket muszáj csinálni. Mi az, amit még muszáj csinálni a COVID ellátás mellett?
Hát a trauma megy, azok a sürgős, akut ellátást igénylő betegségek, legyen mondjuk egy vakbélgyulladás, bélcsavarodás, olyan szív probléma, ami azonnali intervenciót és betegellátást igényel. Tehát ezek a sürgős kórképek, és nyilván ezer más van, amit nem soroltam föl, őket, ezeket a betegeket el kell, hogy lássuk. Azokat tudjuk kérni, hogy várakozzon, aki mondjuk csípőprotézis műtétre vár, szürkehályog műtétre vár, olyan sebészeti beavatkozásra, aminél néhány hét csúszás nem jelent nagy problémát, de például az onkológiai betegeket, a daganatos betegeket ellátjuk, hiszen az ő esetükben minden egyes nap vagy óra is akár számíthat. Nehéz ezt a fajta egymás mellett élés, vagy egymás mellett betegellátásra fogalmazhatok így ellátni, hiszen egyszerre, hogyha, ahogy beszéljük, sok soron kell biztosítani a jelenlétet és a hatékony betegellátást, ugyanakkor nyilván kiesnek azok, akik nincsenek olyan súlyos állapotban. Tavasz időszakban is elmondtuk már, és most is elmondom azt, hogy természetesen, ha vége a járványnak, vagy csitul ez a nehéz időszak, akkor visszaengedjük az intézményekbe azokat a betegeket, akik most várakoznak, és majd ellátjuk őket, azzal a megjegyzéssel, hogy elképzelhető, hogy egy részük sajnos súlyosabb állapotban fog visszakerülni hozzánk, mint hogyha el tudtuk volna őket látni az elmúlt hetekben, hónapokban.
Mi lesz az újraindítás menetrendjének az elve? Az fog előre kerülni, akinek nagyon fáj, vagy akinek az időmúlása a betegségét az átlagnál jobban súlyosbítja. Mi lesz az elve ennek?
Biztos, hogy az lesz, hogy tehát súlyosság és életkilátás szempontjából lesznek visszaengedve a betegek, illetve a várakozás ideje kapcsán. Ezeket megint csak egyszerre kell nézni, ezeket a szempontokat, faktorokat, és az adott intézmény, illetve az adott szakma pontosan meg fogja tudni ítélni, hogy melyek azok a betegségtípusok, vagy kik azok a betegek, akiket azonnal fogadni kell, vagy lehetőleg a legkorábbi időszakon belül, és hát szépen fokozatosan kell majd felengedni a blokkot a kórházakon, és ahogy csitul a járvány, ahogy egyre kevesebb lesz a COVID-os beteg, úgy kell szépen visszaengedni azokat, akik most várakoznak. Ugyanakkor a menedzsmenteknek még azt is meg kell valósítani, hogy akik most nagyon elfáradtak, azokat valamilyen módon pihentetni szükséges, hiszen ők is megérdemlik a rekreációt, nekik is kell egyfajta olyan felfrissülés, amelyet követően el tudják látni a jelenleg várakozó betegeket.
Nyilván most még a járvány felfutó szakaszában vagyunk, de ha most véget érne, akkor körülbelül mennyi idő alatt lehetne ledolgozni az egy év alatt felhalmozódott ellátási hátrányt, azokat a betegeket, akik nem tudták megkapni, mert mindenki a COVID ellen küzd?
Nyilván hónapokról beszélünk, nem hetekről sajnos, és a hónapokat is úgy tudjuk majd megvalósítani, hogyha meg lesz erre a kellő anyagi fedezet. Hiszen ugye fizetni kell ezeknek a betegeknek az ellátását, fizetni kell a dolgozókat, a szükséges gyógyszereket, implantátumokat és a többi. Tehát egyfajta gazdasági felkészülés is kell, vagy egyfajta gazdasági garancia, hogy ezeket az ellátásokat mi meg tudjuk valósítani, illetve a személyzetnek a jelenléte is nagyon szükséges. Ugyanakkor szerintem jó sok évig nem fogjuk tudni még azt szem előtt éveszteni, hogy mindig kell, hogy legyen egyfajta olyan szempont a körülöttünk, hogy lehet járvány, ismét jelentkezhet a járvány, lehet, hogy koronavírus, lehet, hogy másfajta vírus, tehát egyfajta olyan tanulsága kell ennek az jelen időszaknak lennie, hogy kell egy olyan képessége az egészségügyi ellátórendszernek, amely egy védelmi működést garantál, tehát magyarul az országot megvédjük a következő járvány ellen. Tehát ez talán nem volt benne a szemléletünkben korábban, mert hál' Istennek nem kényszerültünk erre, de a elkövetkezendő években biztos, hogy erre is figyelnünk kell.
Ez úgy kell elképzelni, hogy mostantól, ha ennek vége van, mindenkinek lesz egy járvány kórházi részlege, ami ha nincs járvány, akkor igazából üresen áll, de ott lesz a személyzet, és ha jön a járvány, akkor be lehet indítani egy mozdulattal?
Virtuálisan igen, valószínűleg fizikálisan nem, hiszen az a fajta terület, vagy az a fajta személyzetnek a nem használása, az úgy gondolom, hogy felelőtlenség lenne, de a szemléletünk kell, hogy változzon a érdelemben, azonnal kell adaptálódni egy ilyen fenyegető veszélyre, és azt a területet, vagy azt a személyzeti részt, vagy azt a diagnosztikai egységet kell azonnal átkapcsolnunk, és kell egy ilyen üzemmódba helyeznünk.
Tehát mondjuk mindenki tudni fogja, hogyha járvány van, neki egy másik dolga lesz, egy másik helyen, és azt azonnal tudnia kell egy előre lefektetett menetrend szerint? Tehát egy haditervet csinálnak?
Azt gondolom, hogy mondhatjuk ezt, hiszen tavasszal még nagyon botladozó volt a tanulás folyamata, most ősszel sajnos rutinszerűen tudtunk indulni és váltani, és sokkal gördülékenyebb volt jelenleg az átállása a járvány üzemmódba. Tehát úgy gondolom, hogy a harmadik, negyediknél ne legyen, de ha véletlenül lenne, akkor azt hiszem, hogy nagyon egyszerűen át fog állni a rendszer.
Számít ma az, hogy mekkora a kórházak adósságállománya, vagy annyi amennyi, mert járvány van?
Nyilván számít, de hála Istennek azt gondolom, hogy senkinek nem ez a legfontosabb szempont. Tényleg úgy érzem, hogy van egy olyan fajta támogatottság most, hogy minden beteg minden ellátást meg tud kapni, a financiális következményektől függetlenül. Tehát ez nagyon, nagyon jó ezt a biztonságot érezni nekünk is, illetve azt gondolom a betegeknek is.
Ez azt jelenti, hogy most amire kell költeni, azt ki tudják fizetni, meg is jön, és majd a végén, amikor vége van, elszámolnak és kész?
Valószínűleg, hogy így lesz. Nyilván mindenki, tehát minden intézménynek kell majd egy beszámolási kötelezettséggel bírnia, hogy mire és hogyan költött, és ez helyes is, mert nem szabad felelőtlenül költekezni, de nem érezzük azt a fajta kritikát, vagy azt a fajta hangnemet, hogy bárki is bántson bennünket azért, hogy megvesszük a gyógyszereket a betegeknek, vagy kérünk oly lélegeztető készüléket, vagy kérünk lehetőséget arra, hogy valamilyen olyan eszközt szerezzünk be, ami most haladéktalanul szükséges ahhoz, hogy el tudjuk látni a betegeinket.
Drágább dolog egy járványt kezelni egy országnak, mint egyébként a normál egészségügyi működtetést végrehajtani. Az ember azt képzelni, hogy nem könnyű a válasz, mert egy csomó műtét ilyenkor nincs épp a járvány miatt. Viszont a járványban meg mindent bele kell tenni. Látja már a számot, hogy mi mennyi?
Meg is válaszolta a kérdést, mert ez így van, hogy egyszerre nagyon drága a járványt leküzdeni, ugyanakkor nagyon sok olyan költés nem valósul meg, ami normál békeidőben bizony nagyon megterheli az intézményeket. Tehát nem biztos, hogy az adósságállományunk több lesz, vagy lényegesen több lesz, mint normál időszakban, hiszen azok a nagyon drága eszközök, vagy nagyon drága betegbe beültethető implantátumok, amit már például az előbb is említettem, ezeket most nem használjuk, vagy nem olyan szinten használjuk, mint normál időszakban. Tehát ez a fajta költés nincsen meg az intézményekben, ugyanakkor viszont a járványra vonatkozó költés meg folyamatosan jelen van.
Például az implantátum piacot azt már eltervezték, hogy fog működni, mert az ember úgy képzeli, hogy ha a világon mindenütt újra áll a rend, akkor mindenkinek szüksége lesz implantátumokra, mert mindenki ugyanakkor fogja újra kezdeni a normál egészségügyi működést, és akkor meg abból lesz hiány. Ez így van, vagy nem így van?
Legyen ez a gyártóknak a problémája, azt hiszem, hogy tudják ők, hogy lesz feladatuk ezzel kapcsolatban, illetve a nem felhasznált eszközök, anyagok, azok most ott vannak, gondolom, a raktáraikban. Tehát nem hiszem, hogy ezzel problémánk lenne nekünk. Alig várom már, hogy ezzel küzdjünk, hogy hogyan tudjuk a protézis beültetést, vagy az egyéb elektív beavatkozásokat, vagy betegellátásokat végezni.
Új egészségügyi jogszabályok szerint dolgozunk egy ideje, de nem olyan nagyon régen. Milyenek az első tapasztalatok?
Hát volt egy nehezebb időszakunk, biztos emlékszik ön is, amikor arról volt szó, hogy ki írja alá az új jogviszonnyal kapcsolatos szerződést, és ki nem. Sokan aggódtak azon, hogy nagyon sokan ki fognak lépni az intézményekből. Az aláírás, azt gondolom, hogy ezzel a körülbelül 96%-os aláírási arányjal nagyon jónak tekinthető. Sokan kiléptek, illetve sokan olyanok léptek ki, akik már eleve is a kilépést fontolgatták, csak kapura jött nekik ez az időszak. Nehéz ez erről indulatmentesen vagy érzelemmentesen beszélni. Én mindig azt mondom, hogy és nem az orvosi esküre szeretnék hivatkozni, mert arra a legkönnyebb, de úgy gondolom, hogy aki az egészségügy mellett tette le a voksát, az szereti a betegeket, szereti a munkáját, az szeret az adott intézményben dolgozni, és egy jogszabály változástól, vagy egy jogviszony változástól függetlenül is hűséges a betegeihez, illetve az intézményéhez. Ezt látom egyébként alapvetően. Akik kiléptek, azok közül szerintem sokan meg fogják bánni, ugye sokan a magánintézményekbe távoztak. Nem tudom, hogy milyen lesz az ő életük. Kívánom nekik, hogy jó legyen, tehát semmilyen rossz indulat nincs bennem, viszont azt szeretném itt megjegyezni, hogy a magánintézményekben sosem lesz annyira színes a portfólió, amit a beteg ellátásban végeznek, vagy nem fog olyan színes szakmai tevékenységet végezni az adott szakember, mint egy állami intézményben. Lehet persze kényelmesebb a dolog, vagy lehet bizonyos szempontból kiszámíthatóbb, de ugyanakkor egységúbb is. Tehát én hiszek az állami egészségügynek a színességében, minőségében és eredményében, meglátjuk.
Látják, hogy körülbelül ki az a 4%, aki távozott? Szakorvosok, általános orvosok, nővérek, szakápolók, kik?
Vegyes a dolog, tehát mindenhonnan távoztak, inkább a szakmákat fogalmaznám meg. Tehát ahol látszik, hogy sokan kiléptek, és ez egyébként nem egyforma vidéken és Budapesten, sokan kiléptek a szülészetnőgyógyászat területéről, de kiléptek az anesteziológusok körül, traumatológus is volt, ahonnan távozott, és alapvetően minden szakmából néhány ember. Ugye kérdés az, hogy miért távozhattak. Távozhattak ugye azért, mert megszűnt a paraszolvencia, hála Istennek, nagyon örülünk neki, ez nagyon fontos lépés volt. Távozhattak azért, mert mondjuk a szülésznőgyógyászat vonalon jelenleg nem engedett az, hogy a magánellátásban gondozott kismamához bejön szülést vezetni az orvos. És vannak egyéb szempontok is, amik még ugye megjelentek, mint kritika a távozók szájából. Szerintem fog ez változni, mert ahogy lecsendesül a járvány, és ahogy kitisztulnak a viszonyok, azt gondolom, hogy sokan vissza is fognak jönni, és persze az is lehet, hogy még néhány olyan kilép, aki egyelőre maradt.
Meg tudják, vagy meg akarják azt akadályozni, hogy a kismamát a privát ellátásban gondozó szülész, mint egy úgynevezett önkéntes segítő, valahogy mégis beszivárogjon a szülészetre?
Én ezt nem szivárgásnak mondanám, hanem szerintem ez teljesen szabályozott viszonyok között meg lehetne valósítani, és úgy gondolom, hogy ezen dolgoznak is, amennyire tudok. Ugyanis azért a egészségügy az mégiscsak a bizalmon alapul. A kismamáknak a gondozása, majd a szülés levezetése egy különösen intim és intenzív viszony a szülést vezető orvos és a terhes kismama között. Tehát azt hiszem, hogy ezt valamilyen módon támogatni kell. Nem zsebbe pénzzel, nem paraszolvencia formájában, hanem megvannak erre a technikák, hogy hogyan lehetne szabályozott jogi keretek között végezni. Szerintem ez fontos. Ott kell majd óvatosan kezelni a helyzetet, hogy a szülészet nyilván ez egy külön terület, de a nőgyógyászat az már ugyanolyan, mint az összes többi szakma. Tehát ott már kivételt képezni, ez már egy nehéz kérdés. Ezt valamilyen, nyilván megvannak erre a szakemberek, akik ezen dolgoznak, valamilyen olyan módon kell majd ezt a későbbiekre megvalósítani, hogy tiszták legyenek a viszonyok az állami és a magánellátás között, és nem falakat kell építeni, hanem a szabályozottságot kell megvalósítani.
Hogy látja, körülbelül mikorra alakul ki ez a szabályozás?
Nagyon bízom benne, hogy néhány hét alatt, mert ugye a járvány majd előbb-utóbb lecseng, És az lenne a jó, hogy mire a járvány lecseng, mire a veszélyhelyzetet megszüntetjük, akkor a minden ilyen jelenleg még problematikus kérdés konkrét válasszal bírjon, mert amikor vége ennek az időszaknak, akkor kell hirtelen majd dönteni azoknak is, akik vissza akarnak jönni, és azoknak is, akik még a távozást fontolgatják, illetve az intézmény vezetőknek kell egyfajta nagyon határozott útmutatás mentén tenni a dolgokat.
Említette, hogy a orvos-beteg kapcsolat az egy klasszikus bizalmi viszony. Mi a garanciája annak, hogy nem lesz hálapénz? Amikor sokan azt mondják, hogy a hálapénz az igazából megolajozza ezt a bizalmi viszonyt.
Hálapénz nyilván egyfajta szocializáció kérdése. A fiatalok már nem szeretik a hálapénz, se a beteg, se az ellátói oldalról. Ez teljesen egyértelmű. Az idősek között vannak néhányan, akik még talán ragaszkodnának hozzá, ez előbb-utóbb el fog távozni a rendszerből. Ha lesz egyfajta jó hangneme körül a kérdés körül, ha lesz egy szigorú, következetes számonkérés, de segítő számonkérés, akkor azt hiszem, hogy ez is segíteni fog, illetve hogyha a motivációt meg tudjuk teremteni intézményen belül az ellátók számára, az is nagyon hasznos lehet. Én hiszek a transzparenciában, hiszek abban, hogyha valamelyik intézmény képes arra, hogy valamilyen szabályozott módon plusz pénzt hozzon a rendszerbe, akkor azt meg kell adni neki ezt a lehetőséget. Nyilván folyamatos ellenőrzés mellett. Tehát az intézményeknek kell egyfajta önállóságteremtés, hogy ők tudják végezni a dolgukat, egyfajta szakmai keretrendszeren belül.
Az, hogy a magánegészségügyi rendszer meg az állami egészségügyi rendszer viszonya milyen lesz, ez ma már világos, vagy ezen kell még finomítani ön szerint?
Sokan dolgoznak ezen, hogy ez világos legyen, és abban a pillanatban vagyunk, ahol kritikus a helyzet a későbbiekre vonatkozóan. Ugye jelenleg, mivel az állami egészségügy blokkolt, sok szakma, illetve sok betegség vonatkozásában, ahogy a riport elején ezt megbeszéltük, ezért bizonyos szakmák és bizonyos beavatkozások terén nagyon népszerűek most a magánintézmények. Nyilván ez megy egy ideig, de a emberek pénze sem végleges, illetve a kitettség az állami egészségügyre vonatkozóan sem végleges. Tehát ahogy csitul a járvány, ezeknek a betegeknek a nagy része vissza fog jönni az állami ellátóba, de lesz egy olyan része, aki a magánellátót választja. Pénztárca függő, szabályozás függő, és most van az a pillanat, amikor nagyon szépen meg lehetne alkotni azt a fajta rendszert, amely mentén lehet majd működni állam és magán vonatkozásában. Én nagyon hiszek a közös szakmai felügyeletben, nagyon hiszek abban, hogy a beteg itt is beteg, ott is beteg, tehát a szakmai számonkérés, vagy a szakmai ellenőrzés egységes kell, hogy legyen. Az, hogy honnan megy a finanszírozás hova, az pedig majd ezzel a szakértelemmel bírók meg fogják teremteni, vagy meg fogják alkotni.
Valamilyen együttműködést a jelenleginél jobbat el lehet képzelni. Nyilván sürgőségi ellátást magánszolgáltatók ritkásabban fognak csinálni. De mondjuk szépészeti beavatkozásokat ugyanúgy szeretne az állami ellátás, meg a magánellátás is csinálni. Szóval mi egy egészséges együttműködés rendje ön szerint?
Valószínűleg, hogy az állami egészségügy akkor tud profitálni a magánegészségügyből, hogyha a magánegészségügy magához szólítja azokat a betegeket, akik egyrészt megfelelő pénzzel bírnak, másrészt pedig olyan beavatkozásra vagy ellátásra szorulnak, amelyhez nem kell a szigorúan vett állami intézmény. Értem itt azt, hogy intenzív osztályos háttér, illetve az összes releváns szakmának a jelenléte. Ugye jelenleg én mindig a kritikának azt fogalmazom meg a nagy magánellátókkal kapcsolatban, hogy ott nincsen olyan biztonságban a beteg, nem akarom ezzel bántani természetesen a nagy magánellátókat, mint egy olyan állami intézményben, ahol az összes szakma és az intenzív osztályos háttér is segíti őt, ha baj van. Tehát magyarul azt kellene valamilyen módon szabályozni, hogy a magánellátókban csak olyan ellátást végezhessenek, ahol 100%-os biztonságot tudnak garantálni a betegek számára, az összes egyebet hagyják az államire, és hogyha az államiból azok a betegek távoznak, vagy nem kerülnek be, amely ellátásra vonatkozóan jók a magánintézmények, akkor azt kell valamilyen módon megteremteni, szabályozott módon.
Milyen most a kórházak eszköz partja? A lélegeztetőgépekről már nagyon sokat hallottunk. Hogy állnak? Most már azon a színvonalon van, ami békeidőben is jó színvonal tud biztosítani?
Igen, azt hiszem, hogy igen. Tehát az eszközpark is javult sokat az elmúlt hónapokban. Azért ez a COVID-járvány sok szempontból felhívta a figyelmet az egészségügyben zajló folyamatokra, illetve ott tapintható nehézségekre, és volt egyfajta fejlesztés kormányzati oldalról is. Biztos vannak még olyan eszközök, vagy olyan metódusok, amelyek jó lenne, hogyha megjelenhetnének az intézményekben, de ez nem ennek az időszaknak ugye a feladata, hanem majd a járvány után követően. Amire én inkább felhívnám a figyelmet, az a személyzetnek a támogatása és segítése, és a személyzetnek egy olyan fajta jövőkép biztosítása, amivel el tudjuk azt érni, hogy ne gondolkozzanak azon, hogy kilépnek a járvány után, mert most nagyon fontos ez a pillanat, nagyon fáradtak, elkeseredettek, sok rossz élménnyel a hátuk mögött, és a rossz élményt most én az elvesztett betegekre, vagy a nem megfelelő esetleg sikerrátára értem. Tehát nagyon fontos most őket megnyugtatni, támogatni, és biztosítani számukra azt a jövőt, amely mentén, ha kicsit kipihenik magukat, akkor azt mondják, hogy igen, ez az én helyem, és nem szeretnék innen elmenni.
Ez az orvosi bérrendezéshez hasonló általános egészségügyi életpálya valami ilyesmivel lehetne megcsinálni? Vagy mivel?
Igen, tehát egyrészt kell az orvosoknak is egyfajta, tehát a jelenlegi béremelés mellett, ami nagyon időszerű volt, és nagyon örül neki mindenki, egy szakmai fejlődést biztosító jövőt is kell számukra valamilyen módon megvalósítani, tehát hogy tudjanak képződni, tudjanak kitekinteni, színesen tudják élni az életüket, és nem csak természetesen nem csak a pénz számít, hanem a szakmai környezet, a szakmai színvonal az adott intézménynek, illetve a munkahelyi légkör. Nagyon fontos. Ugye a szakdolgozóknál is volt béremelés, meg folyamatban van béremelés, de nem annyira markáns módon, mint az orvosoknál. Őket biztos, hogy valamilyen módon meg kell erősíteni, mert bennük van egy olyan érzés, hogy bár ugyanolyan fontos alkotóelemei a rendszernek, mint az orvosok, nem kapták meg talán azt a figyelmet, mint az orvosok jelenleg, nem volt olyan markás a béremelés. Tehát ezt majd valamilyen módon orvosolni kell, és számukra is meg kell teremteni az életpályát, azt, hogy láthassák, hogy honnan, hova tudnak eljutni, mennyi idő alatt, és milyen munkakörülmények mellett teszik ezt. És ott van még ugye a műszaki, gazdasági, informatikai terület, akiknél nagyon régóta nem történt béremelés. Jelenleg a jogviszonyban is egy olyan fajta kitétel van az ő szempontjukból, hogy amire az adott intézmény képes, olyan bérszínvonalat tud számukra biztosítani, de ez nem elegendő. Tehát őket is meg kell erősíteni, hiszen ahogy nincsen orvosok és nővérek nélkül kórház, ugyanúgy nincsen műszaki személyzet nélkül, a gazdasági terület nélkül, tehát ők ugyanolyan fontos elemei a rendszernek, mint az átmeneti dolgozók.
De ezt egy intézmény például az Uzsoki saját forrásból meg tudja csinálni, vagy központi intézkedést igényel?
Biztos, hogy kell központi intézkedés, mert ugye a kórház, ha jól csinálja, akkor vannak egyéb bevételei, vagy a finanszírozás, hogyha megfelelően ki tudja aknázni, akkor van is egyfajta játéktér a kezébe, meg nincs is. Biztos, hogy erre kell külön központi forrás. De nem lehet mindig a központi forrásért kilincselni, tehát a vezetőknek a felelőssége, mármint az intézményvezetőknek a személyi felelőssége is az, hogy igazi menedzseri szempont szerint vezessék az intézményt, tehát próbáljanak minden olyan innovációt, minden olyan új folyamatot behozni az intézményben, amivel hatékonyabban és financiálisan, gazdaságosabban is tudnak működni, és hogyha valamilyen olyan megoldást tudnak, akkor persze meg kell erre az engedélyt kérni, de kell egyfajta személyes motiváltság is azoknál az embereknél, akik vezetik a kórházakat.
De egy orvosnál nyilván a tudományos előmenetel, vagy az, hogy tudományos munkát végezhet, utazhat, az egy motiváció, pláne ha jó körülmények között dolgozik. De egy műtősnél, egy műtős fiúnál, mi az előrelépés? Mérföldköve?
Tehát őnála is fontos az, hogy tovább tanulhat-e, és az ő szakmáját milyen szinten végzi, vagy esetleg ebből a szerepből tud egy magasabb szinten lévő tevékenységet végezni az adott intézménybe. Az ő számára az is motiváló, ha nem romlik el minden a műtőbe, ha normálisan bánnak vele, ha jó a hang nem körülötte, hogyha érzi azt, hogyha bármilyen plusz kereseti lehetőségbe őt is bevonják, tehát hogyha ugyanolyan emberként néznek rá, mint az orvosra, meg az ápolóra. Tehát én annyit látok, vagy gondolok időnként visszásnak az intézményekben, hogy még sok helyen megvan az a fajta feudális hozzáállás, hogy a főorvos az a főorvos, a műtősfű az a műtősfű, akik fényévekre vannak egymástól. Holott, hogyha egy műtői tevékenység során a műtős fiú és a főorvos nem érti egymást, és nem segíti egymást, akkor az annak a beteg látja kárát. Tehát nincs alá fölé rendelt szerep, mindenki egyforma, legalábbis az én olvasatomban, és ezt kell nekünk vezetőknek is biztosítani, és ezt a fajta környezetet kell szerintem mindenhol megteremteni.
Az épületek állapota milyen most? Nyilván, amikor tele van minden COVID osztály, akkor nem nagyon lehet ott vakolni, meg festeni.
Van, ahol fejlesztésre szorul értelemszerűen természetesen, ma vannak régi építésű épületek. Most például nálunk, illetve sok más kórházban is folyik a felújítás, ami borzasztó nehéz természetesen pont egy covidos időszakban, de ez megint egyfajta vezetői képesség vagy képtelenség, hogy meg tudja az illető azt oldani, hogy amikor egy pici levegővétel van bizonyos területeken, akkor ott gyorsan végzik a felújítást. Mert hogy azt mondjuk, hogy most nagyon nehéz, de akkor sem lesz könnyebb, amikor nem covidos betegekkel lesz tele a kórház, hanem a normál menetrendben ellátandó betegekkel. Tehát mindig nehéz, arra mindig lehet hivatkozni, hogy most nem az az időpillanat, amikor ezt kell végezni, de mi az az időpillanat? Mindig van beteg, mindig lesz beteg, olyat nem lehet csinálni, hogy lecsukunk egy komplett kórházat azért, hogy most kifessük. Tehát ez egy nehéz helyzet, de ugyanakkor én ebben a lehetőséget kell, hogy meglássam, és azt is látom meg, hogy végre van arra lehetőség, hogy csinosítgassuk az épületeinket.
Az első hullámban, emlékszem, este 8-kor kiálltunk az erkélyre, tapsal bíztattuk az egészségügyi dolgozókat. A társadalmi szolidaritást most is érzik? Így a harmadik hullámban?
Igen is, meg nem is. Ugye volt a taps, aztán volt az őszi időszak, amikor nem úgy taps nem volt, de folyamatos kritika volt, és nagyon rossz hang nem, és nagyon, nagyon nagy elvárás az ellátó személyzettel szemben. Most megint van inkább egy kis elismerés, és most, hogy már sokan a saját bőrükön tapasztalják a járványt, sokan sajnos szeretteiket vesztették el, vagy kísérhették végig azon az úton, amíg kezelték őket a kórházakban, most ismét növekvőben az empátia. Tehát most nagyon jobb a figyelem megint az ellátó személyzeten. Majd csak kialakul a végére az, hogy megbecsüljük az egészségügyi dolgozókat, de nem, hogy mondjam, túl nem tapsal kell megbecsülni az egészségügyi dolgozókat, amely normál hangrendmel és a támogatással. Tehát azt gondolom, hogy lassan kialakul ez. Fontos, hogy értékeljük azokat, és elismerjük azokat, akik értünk dolgoznak.
Támogatást magánemberektől, vállalkozásoktól, a nagyipartól kapnak?
Hát kapunk is, illetve ha most behozhatom azt a témát, amiről egy picit szeretnék beszélni, ezt a fogjunkössze.hu témát, van egy ilyen weboldalunk, egy alapítványt hoztunk létre, amellyel a hozzánk forduló felajánlásokat koordináljuk. Pont azért hoztuk létre néhányan ezt a oldalt, ezt a felületet, és alakítottuk ezt a folyamatot, hogy a beérkező felajánlásokat tudjuk úgy érkeztetni, hogy mindig a leginkább rászorulóknak kapjuk. Most ennek a felajánlásnak, vagy ennek a kezdeményezésének egy alprojektje kapcsán megszavaztattuk a kórházi dolgozókat, a betegeket és a hozzátartozókat, hogy szerintük ki az év COVID dolgozója az orvosok vonatkozásában, a szakdolgozók vonatkozásában és a nem ágy melletti dolgozók vonatkozásában. Erre kaptunk 100 millió forintot is a Duna Bonum Alapítványtól. Nagyon örültünk ennek a felajánlásnak, és most 95 ember még boldogabb, mert most már a saját bőrén tapasztalhatja azt, hogy milyen az, amikor konkrétan elismerik az ő munkáját, és könnyes tekintetekkel, síros hangon kapjuk a telefonokat, és olvassuk az e-maileket, hogy megköszönik, és nagyon hálásak azért, hogy hálásak nekik az elvégzett munkáért.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Ficere Andrea, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, az Uzsoki Kórház főigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.